A fejezet címe DT megfogadja, hogy meglépje a királyt.
Csak sok mit a vénád, azt már sírja vénem a ma.
Gyanyi
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Jayaradha Shriva Sanguru Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hát itt éppen Détinek a erős elhatározásának lehetünk tanulni, ugye, amit egy ilyen érzelmi, erős érzelmi hatás miatt úgy megfogalmazott, hiszen két fia elpusztult, vagy meg eltávozott. Szóval akkor vigyázni kell, hogy és ugye akkor hát elhatározta, hogy szóval ez az érzelem és ez a bű, ez egy kicsit úgy felülkerekedett rajta, és akkor gondolta, hogy ez egy jó megoldás lesz ezt a helyzetet kezelni, hogy ugye Imrát megbüntetni ezért. És úgy vélte, hogy akkor egy kicsit ez a fájdalom, ez majd elnyújni fog a szívben. És aztán utána nagyon hát kitervelte a módszert, hogy ez hogy fog létrejönni. Kassiapa Munit megközelítette, és mint egy ilyen nagyon kedves viselkedésével rábírta ugye erre a dologra, és ez igazából a nőknek egy nagy lehetőség, ez a kedves viselkedés, de ezt majd holnap Triuga Prabhu kifejti. Úgyhogy ebben a témában nem akarok belekezdeni. Erős motiváltságom révén. Szóval, hogy a nők ugye, hogy amikor kedvesek, akkor mindent elérnek, akkor gyakorlatilag nem sokat. A lényeg továbbá Valaditinek sikerült ezt ugye, elérni Kassiapa Muninál ezt a vágyát, hogy hát először úgy támadta neki, hogy ebből elégedetté tette őt, és hát Kassiapa Muni az nagyon ilyenkor, ugye, amikor elégedett egy férje, akkor bármit megtesz a feleségének, bármit. És hát a kívánságát ugye próbálta teljesíteni, viszont amikor előállt ezzel a dologgal, hogy egy olyan fiút szeretne, aki megöli Indrát, akkor Kassiapa Muni nagy bajba érezte magát, hiszen azért ez nem egy túlvallásos tett, hogy valaki ilyen dologra készül, és hogy félt ezektől a visszahatásoktól, és akkor egy olyan dolgot tervelt ki, hogy teljesíti ugyan a kérését, de ugye ez egy érdekes volt, mert azt ígérte, hogy aki megöli Indrát, de hogy ez a mondat, ez egy kicsit úgy is hangozhat, meg az értelme is van, hogy akinek barátja, aki barátja Indrának, az legyen. És akkor kitalált neki mindenfajta vallásos tevékenységeket, nagyon szigorú szadalát ír neki elő, hogy ha ezt teljesíti egy éven keresztül, ezt a szigorú szadalát, ami főleg ilyen tisztaságra vonatkozó elveket szabály vagy határozott meg, hogyha ezt teljesíti, akkor lehet, oké, akkor történjen, ahogy kell. És hát Déti elkezdte ezeket a fogadalmakat csinálni. Azonban Indra résen volt, ugye tudta, hogy ez történik ugye eleme, és ezért egy áruhában Díti közelébe került, és próbált hibát találni az ő lelki gyakorlatai. Hát fogadalmában, hogy ugye ne jöjjön létre ez a helyzet, hogy őt mégis megölik, szóval ez ettől az ő gyakorlatom. És joga, mert Díti az nagyon eltökélt volt. Aztán egyszer csak ugye sokkal vezegléstől, lemondástól nagyon lesoványodott és nagyon elerőtlenedett. Ugye ez a jagjáknak, az áldozatoknak, vagy a vezeglésnek igazából az egyik hatása, hogy valaki úgy egy kicsit úgy erőtlenedik. De igazából ez abban a szempontból kedvező, hogy mondjuk, hogyha biztos van tapasztalatotok, hogy korán keltek és végeztek ilyen, hát úgy élitek a lelkiáltat, ahogy kell, akkor az emberben van egy olyan fajta fáradtság, hogy nincs energiája már az elmének a vágyait kiteljesíteni, és ugye így meghódol ugye a hétköznapi tettek világának csak, ami a kötelessége szerint előzi, mert nincs energiája már majázgatni. Nem tudom, hogy ezt megfigyeltétek-e, hogy az ilyen korai kérdéssel és az egyéb ilyen dolgokkal az emberben van egy olyan fajta fáradtság, ami a ez ilyen tetteknek a eltökéltségéhez kell. Littében is volt egy fáradtság, de ez a fáradtság ez úgy jött ki nála, hogy egyszer, ugye már az egyik dolog volt, amire kértek azt sem mondani, hogy megmossa a minden este lefekvéskor, minden két lábát megmossa, most még valami más dolgot is kellett csinálni, és egyszer csak ugye ezt az áruhában közelében tevékenykedő Indra észrevette, hogy hoppá, ott volt a hiba, nem mosta meg a lábát egyszer lefekvéskor, mert annyira elgyengült és elfáradt. És ilyenkor Indra kapott az alkalmat, és behatolt a kis méhébe, ahol ez a kezdett kibontakozni, és egyből a fegyverével 7 darabra vágta, és ezt is 7 darabra, szóval 49 darabra, de hát azért nem pusztultak el ugye az élőlények, ugye, mert az Úr Vishnu megvédte Ditit a odaadó szolgálata és a vallása cselekedetei miatt. És akkor végül is ugye jóra fordult az egész történet, és ezekből lettek a 49 marut, ugye, akik igazából Indrának a barátai lettek, és hogy Indra is utána nagyon alázatosan beszélgetett így Détivel, és akkor végül is minden jóra fordult. És akkor látjuk, hogy ebből a történetben sok mindent meg lehet érteni, majd ugye egyenként ki lesz ez elmezgetve a különböző tevékenységek, ugye hol lesz a nőkről szó. És aztán utána az egyéb dolgok a vallásosságnak a útjáról. És tulajdonképpen most, amiről szeretnék beszélni, és amiről behoztam ezt a hetedik éneket, ezek azok a ilyen szabályok, előírások, vagy elvek, ami alapján, ugye hát Kassyapa Muni is mondta Ditinek, hogy így éljen, de ami alapján el lehet érni az embernek a tökéletességét. És ez egy olyan rendhagyó leckesorozat lesz, ami mától kezdődik, és nem tudom, eddig tart. Ugyanis amikor volt most januárban egy ilyen szanga, a vezetők szangája, akkor ott 30 tulajdonságról beszéltünk. Ami tulajdonságok ugye fontosak. Szóval ez minden vallásos elvnek a gyökere, ezek a tulajdonságok, és ezek a vallásos elvek, amikről beszélünk, ez a 30 tulajdonság, ugye ez, hogyha valaki ezt végzi, akkor elégedetté válik teljesen. Szóval elégedett lesz az elméje, elégedett lesz a lelke, sőt elégedett lesz a teste is. És ugye látjuk Ditinél is, hogy azért, mert ugye csinálta ezeket az elveket és kötelességeket, végül is Vishnu őt is megmentette és megvédte ugye ezektől, annak ellenére, hogy azért elég erős motivációja volt a dolgokhoz. És ugye ez a hangulata, hogy közelített a dologhoz, ez még ugye ilyen visszahatást is hozhatott volna maga után, de mégis ugye követte a férjét, csinálta ezeket a vallásos cselekedeteket, és mégis jóra fordult a sztori. És tulajdonképpen ez a lényeg az egészben. És az, amit így most ezekben a lecke sorozatokban fogunk beszélni, az a 30 tulajdonságot Narada Muni mondta Yudhisthira Maharajnak, aki kérdezte, hogy hogyan lehet ugye mik azok a tulajdonságok, amivel el lehet érni az életnek a végső célját és a tiszta oldalást. És itt a tulajdonságot én szeretném most felolvasni, mert negyedkor minden következő leckénél negyed órán számunk arra, hogy mindenki beszéljen ennek az egyik tulajdonságnak a kifejtéséről egy percben. Ezek ilyen gondolatok, amik majd eszetekbe jutnak ezzel kapcsolatban, ezzel a 30 tulajdonság kapcsolatban. A lényeg, hogy kicsit, hogy pörgős legyen, szóval egy perces elő, vagy pont legyen mindegyiknél. A lényeg az, hogy... Igen, szóval nem kell mindenkinek, majd én felszólítottam ugye. Tanult be rám a nájkat. Veled kezdem magad először. Megbeszélt. No. És akkor hát a többiek is. Ugyanakkor felolvasom a tulajdonságot, tudtok róla gondolkozni. Nagyon-nagyon fontos, hiszen az odaadó szolgálatunk, ez nem egy elméleti tudomány. Amiért hangsúlyt fektetünk erre, az az, hogy mindenki beleépítse az életében ezeket a tulajdonságokat, ugye. És ez úgy működik, hogy először hallunk róla, ugye. Kimegyünk itt a teremből, és akkor a következő dolog azt, hogy ugye elfelejtjük. Nem. Gondolkozok rajta, szóval ne felejtsük el, és valahogy a hétköznapi életünkben, napunkban beleépítsük ezeket a tulajdonságokat. Amiket most felsorolok, hogy mit lesznek az egészet, és akkor utána kezdjük az elsővel. Szóval Nárada Muni mondta Jüdisztír Marrásnak, hogy íme azok az általános elvek, melyeket minden emberi lénynek követnie kell. Az első, legyen igazmondó, kegyes, lemondott, bőjtőjön a hónap bizonyos napján, fürödjön naponta kétszer, legyen türelmes, tegyen különbséget a helyes és helytelen között, uralkodjon az elméje fölött, szabályozza az értékeit, tartózkodjon az erőszaktól, éljen cölibátusban, adományozzon, olvassa a szentírásokat, legyen egyszerű, legyen elégedett, szolgálja a szenteket, fokozatosan mondjon le a szükségtelen elfoglaltságokról. Vegye észre, hogy az emberi társadalom szükségtelen cselekedetei mind hiába valók. Legyen szótlan és komoly, kerüljön minden fölösleges beszédet. Gondolkodjon azon, vajon a test, vagy a lélek vagyunk-e. Minden élőlénk egyformán lásson el élelemmel, az embereket és az állatokat egyaránt. Minden lélekre, különösen az emberi létformában, úgy tekintsen, mint a legfelső Úr részére. Halljon az Istenség legfelső személyisége, a szentek menedéke, cselekedetei és tanításairól. Beszéljen ezekről, mindig emlékezzen rájuk, törekedjen a szolgálatra. Végezzen imádatot, ajánlja fel a gondolatát, váljon szolgálvá, váljon barátá. Valamint hódoljon meg az egész lényével. Ó, Jüdisztír király, erre a 30 tulajdonságra kell szertenni az élőlénynek az emberi létformában. Pusztán azzal, hogy elsajátítjuk ezeket, elégedetté tehetjük az Istenség legfelső személyiségét. Szóval látjátok itt ezt a 30 pontot a 7. ének 11. fejezetének a 8-tól 12. verse, ami beszél ezekről, és akkor most negyed van, és akkor először ugye az igazmondásról kellene valami egy perces összefoglalót mindenkinek tennie. Én elkezdem. Szóval az igazmondás, hogy igazmondók vagyunk, akkor szóval mindenkinek van egy elképzelése, hogy mi lesz a jövő, ugye, és egy nagyon vágyunk arra, hogy valami kedvező történjen. És ez a fajta elrendezés iránti vágyban, ugye néha csinálunk ilyen túlzásokat, és az egyik dolog az, hogy nem mondunk igazat. Annyira akarjuk, hogy úgy történjen, ahogy mi akarunk. De igazából Krisna, ő már tudja és látja, hogy mire van szükségünk, szóval nem kell ezzel variálnunk, hogy most nem mondjuk meg az igazat. Ez az egy aspektus, amit én úgy kiemelnék, és akkor mindenkit kérek, hogy gondolkozzam, hogy ilyen kis aspektusokkal így röviden. Magamon, mi a probléma?
Most erre képezet fogok érteni, annyit mondok, hogy Baltát még köszönjük szépen, nagyon szép volt, amit mondtam, hogy amikor volt a vezetői szakma, tudjátok most, ahol a vezetők, osztályvezető tanácsadók voltak a Balatonnál, januárban, és ott a fő téma az volt, hogy most a GBC-t is a fő téma. Prabhupádnak az életének a műve, amit megcsinált, hogy elterjessze a prédikálás, a templomokat, a pillanatos bevezetés, a könyvosztás ugye könyvek osztását fókuszbevette, és a hajlámokat, szemmelek éneklését, és mondta, hogy a projektjének az 50%-át végezte el. A másik 50% a varnásnak dalmának a bevezetése, ahol nem volt ideje, és azt ráhagyta, hogy a tanítvány és az unoka tanítványai végezzék el. Fejezik be, ugye ez a főkép a farm projektek köré épül, illetve a farmokat nem véletlenül csinálta. És ez a varnástandalma, ez egy nagyon komoly téma, nagyon nehéz téma, és most ez az ISKCON-ban akkor most prioritásra került, hogy most mindenütt megvetette a lábát már az Prabhupádnak a mozgalma, de akkor ezt a varnástandalma akkor most van fókuszban. És ennek a kibontása képen, Jüdisztír Marrás három fejezeten keresztül a Bhágavatamban a varnástandalmát kérdezi, nálunk. És mikor a Náradomundi elkezd elni a Varnásan Dalmáról beszélet, a hasnagok és vornák szintén lyukok és kötelességek, akkor azt mondja, hogy az egésznek az alapja a harmas tudatos ember, ettől lesz ember. Először ahhoz, hogy Varnásan Dalmát, az emberek csinálják, és hogy emberek legyenek, ahhoz meg kell érni az emberi szintet. És azt mondja, az az emberi szint, aki ezt a 30 tulajdonságot elsajátított és kifejeztet, és onnantól indul a játék egyáltalán. Akkor elbeszélünk Varnásan Dalmáról. Szóval ezért ez nagyon fontos, és ott végig beszéltünk erről is, Sivaram Szamaráncs is, és mindenki más is fő egyénileg, amikor kiosztottuk, hogy kinek mi egy prioritás a jövőben, ezen a szangó után, akkor mindenkinek volt egy közös pontja, az első pont, Sivaram Szamaráncs az Béla, hogy ezt akkor mondta, hogy ezt a 30 tulajdonságot fejleszti magába. Ezeket a tulajdonságokat igaziból lehet fejleszteni, az, hogy tudatosan odafigyelünk rá, persze a 50% adja a folyamat az előtt hozzá, szolgálat, akkor a szadalma nagyon fontos, a japa és a fókuszálat a szemnébe, és ott összes oldalból szolgált angálja, de a másik 50%-ot az adja, hogy mi tudatosan figyelünk és képezzük magunkat, hogy ezeket a tulajdonságokat fejlesszük magunkba, illetve az ellentétét a rosszat elkerüljük. Most ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni, jó ismerni őket, hogy miről van szó, és ezért fogunk most végigmenni, körülbelül egy 40 nap, mert a pénteki leckénál lesz, mert az örökű program, akkor 40 órából gyakorlatilag beszélünk. És akkor most az első tulajdonság, az az igazmondás, és én azt mondom, bocsánat, hogy most ezt elmondom, de akkor ez a bevezetője, és akkor a nagyon fontos az igazmondás, mint tulajdonság, és ez az elsődleges folyamat elsődleges részével is nagyon szoros kapcsolatban van, mert hogyha mi nem mondunk igazat, látszol a kis dolgokban, mondjuk azt akármi, hogy hát már nem volt tej, vagy valami, és csak egy ilyen pici dolog nem is nem történik semmi, mert csak ott van, amikor valamit hazudunk, akkor ez a szavunknak az eleje, a hangvibrációnak az eleje az gyengül. És akkor a Hare Krishna mantrát nem fogjuk tudni énekelni, ez a tisztán, mert akkor annak a hangvibrációnak is gyengébb lesz az eleje. Szóval az igazmondás, hogyha mi mindig igazat mondunk, Judhisthira Maharajnak mindig igazat mondott, a szekere nem a föld felett repült egy centivel. Ilyen eleje van csak ennek, mert a Kali Yugában van csak egy lába áll a Dharmának, szóval csak ezt az egyet tartjuk, hogy nagyon erős lesz a szavunk, nagyon erős lesz. És ugye hát ez azért is mondja, hogy valakiről ismerni ez, hogy mindig igazat mond, akkor abban bármit mond, akkor nagyon erős lesz a szava. Szóval ugye láttuk, hogy régen, még csak középkorban is, amikor esetben mondjuk egy indián kultúrában, akkor az volt, hogy az adott szó nagyon erős volt, mert még az ellenségének sem hazudott, hogyha egy élete volt a tét, akkor sem mondta ki a nem mondott közösságot. Szóval az adott szó az még nagyon volt, igen, én megígérem. És ezért ez egy nagyon fontos dolog, mert akkor a hangvibrációnak és a szendelmének, és akkor nem nagyon nagy eleje lesz, hogy törekedjünk erre.
Valaki esetleg önként? Igen.
Gondolkodtam ezen, hogy ami egyből beugrott, hogy ki lehet ezt terjeszteni, ezt az igazmondást, hogy mi ugye itt egy prédikáló mozgalom vagyunk, szóval a többség prédikál, kiáll utcára könyvet osztani, programot tart, stb. És szóval igazat mondunk, az igazságról beszélünk, hogy én ezt így értem, hogy az igazmondás bár is beletartozik, hogy az abszolút igazságot mondjuk.
Valakinek?
De hogyha már egy barnákról olvastanak, akkor beszélünk, például a bajsák, azok szoktak hazudni a kereskedelmi érdekében, ezt akkor hova rakjátok?
Hát mivel én is egy üzlettel foglalkozok, ezért rögtön előhúzom a 18. fejezetnek 18. verset. Ahol Prabhupád ugye ad egy ilyen kis elméletnyi hangot ennek, hogy ugye a bajsáknak igen sajnos az anyagi nyereség miatt ugye néha fekete piacon kell üzletelni, néha kell, de az nem jelenti azt, hogy ezért nem kapnak karmát. Szóval kell ez a részük, de nem jelenti azt, hogy nem lesz visszahatásának valamilyen módon. Tehát, hogy csinálják, de hogy valami lesz. Szóval az igazmondás ez a pont ebben, hogy a dharma raksásza, raksászi. Ugye? Hogy a dharma az megvédődik. Szóval talán kell aggódni. Csak ezek lehetőségek mondjuk nekik arra, hogy egy kicsit úgy menjenek úgy arra fel, igen.
De a borívás, hogy megengedett a borívás, mondjuk a csatriák, mert az nem szintén kapnak érte visszatást, rögtön az a egyébként pokolra nem mennek érte. Tehát, hogy nem jár érte neki pokolók. Hogy rám viszik, akkor pokolók jár érte. És a fontos dolog, hogy ez igaz, amit mondasz, de ez varnásnak, nidaljó varnásnak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy vajisnavák építik fel, nem az, hogy a varnásnak vagyunk, hanem dajó varnásnak. Azt jelenti, hogy vajisnavák építik fel a varnásnak, és hát az egész rendszernek semmi más szél nincsen, csak azért gyakoroljuk a asztalmok és a varnák szerinti kötelességünket, hogy az Istenség a felső személyiség elégedett legyen Krisna, és az uradó szolgálat felvédő mindenki, az egész rendszer példát utasson, és az egyének, aki benne van. És ha mi mindegy, ami vajisnava a vajisák vagyunk, akkor hogyha mégis igazat mondunk, és ezzel Krisnát elégedetté tesszük, hogy ezt kérjük, akkor Krisna fogja visszahozni. Lehet, hogy nem lesz felcímkézve, de fog jönni valami hihetetlen üzlet, valami nagyon jó lehetőség, és nem fogjuk tudni, hogy azért, ugyanúgy, mint hogy egy tehénvédelem, vagy a brámanákat, hogyha védelmezünk, akkor ilyen nem lesz az arta. Az artát egyből adja ez. Szóval dharma, arta, káma, moksa. És akkor a gazdasági gyarapodás az artát, azt nagyon könnyen adja a Krisna. Ha már csak ezeket betartjuk, rögtön visszamad és adja. Szóval érdemes, hogy hinni ebben, hogy akkor én ezt gyakorlom, és akkor Krisna persze nem egy karmakarmikus tudattal kell, hogy ezt azért csinálom, akkor gyengébb a hatás, de csak őszintén, amiatt, hogy én igazat fogok mondani, akkor is például fogok mutatni, akkor ennek lesz eredménye.
Köszönöm. Móni, akartál?
Igen, nekem egy aforizmát ott teszem, és most nem tudom ki mondtam az igazsággal kapcsolatban, hogy az igazság körülvetésének különlehetőség. Tehát, hogy fontos az igazságban, sem nem mindegy, hogy hogyan találjuk az igazságot. Tehát meg kell nézni a körülményeket, és azt mondjuk fel az igazságot a másik felé elmondani, hogy ne váltsunk meg senkit vele, ne érezze a másik rosszul magát, tehát a különlehetőség meg legyen.
Igen, ez egy másik fontos pontja annak, hogy mi igazából az igaz mondás. Tehát hogy egy szempontból nem az, hogy valakit falhoz álltak és az arcában mondjuk a dolgot, és utána meg beugrik a metró alá, hanem az, hogy hogyan tálaljuk. Ugye ezzel most egy kicsit kisarkítottam, de ugye lehet ugye így is csinálni. A lényeg igazából, igen, ez felveti ezt a pontot, ugye, hogy mi az igaz mondás, és tulajdonképpen azt meg lehet fogalmazni úgy, hogy hát ahogy mondta Bhagavad Priya Prabhu is, hogy itt a lényeg az, hogy elégedetté tegyük Krisnát, és ez az egésznek a kontextusa. És hogyha valaki azért hazudik, hogy magának legyen valami előnyös anyagi lelki, vagy anyagi érzéki, érzelmi, bármilyen dolog, akkor ez ebben kapcsolatban probléma ez, de hogyha Krisnával kapcsolatban rakjuk, akkor ugye, ennek vannak a prédikálásnál is olyan határesetei, amikor valakinek ugye mást mondunk, mert szeretnénk fejleszteni, de ezek már ilyen finom pontok. Valakinek ezzel kapcsolatban, vagy más pontok, igen? A
jó.
Igen.
Főleg,
hogyha
én tudok igazolni, kifelelkodok vele, és így könnyen lehet, tehát én amikor szemben őszintén találni, hogyha legyakorolni ezt így vissza.
Igen.
Hogy ez az igaz mondat, itt az egész listában, ami majd meg fogunk látni, hogy van az a három, szóval nem tudom, biztos mindenki is, mert a szambanda vidéje pörögyön, és akkor ez a szambanda rész az fog hozzátartozni az igaz mondás, mert ezek a tulajdonságok, vagy egy tulajdonságoknak egy része fogja megadni az alapot, hogy miről indulunk ki, és akkor majd utána lesznek olyanok, amik a cselekedetekhez fognak hozzátartozni, és akkor az utolsó meg lesz a végcél. És akkor ez az igaz mondás, ez egy alapvető tulajdonság, amit úgymond ki kell ugye fejlesztenünk. Ugye ez hozzátartozik a négy szabályozó elvhez is, azért is ilyen fontos, és akkor meg az, hogy a dharmának a négy lába. Úgyhogy ez azért is ilyen fontos az igaz mondás. És akkor amit mondott a feleség, hogy az a Vácsó végon van a Szakotha végon, és ott is a Vácsó végon van kezdődik ez az egész folyamat. Azért, mert amit mondunk, úgy fogunk gondolkodni. Úgyhogy azért fontos, hogyha igazat mondunk, az azt fogja jelenteni, hogy igazat fogunk gondolkodni. És hogyha nem tudunk igazat mondani, akkor az azt jelenti, hogy nem fogunk tudni igazat se gondolkodni.
Igen, és akkor itt a DT-nél már ez a Krothan vége, ugye ez a Dirmáli. Igen, ez jó. Ez nagyon szép összefoglalás volt, igen, a témára. Ez nagyon... Valakinek van?
Kérdeztétek
ezzel kapcsolatban? Jó. Ez egy másik lesz.
Nem, 35 éve most a kezdet
miért kicsit. Jó, oké. Akkor kérdezted ezzel kapcsolatban, és akkor utána megy.
Hogy akkor ezt a 30 tulajdonságot fel lehet a háromba kategorizálni?
Nem, fel lehet a három kategorizálni.
Nem sem.
ez az alap, ahogy a szentírásokat teremtünk, ez Csétanya Mahaprabhu is adja meg ezt a... Szóval így lehet megérteni a szerint a hármas tagolás szerint lehet megérteni a védikus szentírásoknak az igazi mondani valóját, és ezt ő is kifejti, illetve hogyha megvizsgáljuk a bármelyik szentírást, akkor ez szerint épül fel. És ha így vizsgáljuk, ez az analizáció, az analizálásnak a folyamata, ez a hármas tagolás, hogy mi az alap, miből indulunk ki, mi a folyamat és mi a végcél.
Szóval mondjuk az adatú szolgált 9 folyamatát is ugyanígy benne lehet, sem annyi.
Persze.
És mindent.
Mindent benne.
Ripol.
Köszönöm. Szóval ezt a Chaitanya Mahaprabhu adja meg, ezt a rendszert, hogy így gondolkozzunk. Ez az alapvető gondolkozási séma, ahogy gondolkodunk.
Köszönöm szépen.
Mondtad, hogy jött és utána majd
gondolkodunk. Nekem csak ugye jelző gondolatát akár vívem, meg nyilván mindenki tudja. Csak hogy megmondtad, hogy ugye, ha igazat mondunk, akkor igazat is cselekszünk, és hogy igazán, ugye, ha nem mondunk igazat, szóval, hogy valójában Istennek hazudunk. Szóval, és hogy mindannyian azért vagyunk itt, hogy hozzákerüljünk közelebb. És akkor ezt így egy vele kapcsolatos, hát ilyen szolgálatnak is lehet tekinteni, hogy szóval, hogy ez egy ilyen célja, hogy először megtehetjük, hogy nem mondunk igazat. És akkor hát igazán a saját magunknak mégis ennek hazudunk, szóval nem másnak, mert lehet, hogy ő esetleg nem jön rá, de